a mi segítségünk és mennybe menetel ünnepi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart, bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kezdőénekünket azért megpróbáljuk elénekelni. Most nem szól az orgona, de megoldjuk valahogy. A 358. dicséretünket szeretném, ha végig énekelnénk azért. 358. dicséretünknek mind a 8 versét, tehát a Krisztus mennybe felméne, hogy nékünk helyet szerzene. Helyünkön ülve maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, minden olyan alkalommal, amikor megemlékezünk a te dicsőséges mennybe meneteledről, ott motoszkál bennünk a gondolat, vajon nem nagyobb szükség lenne itt arra a jelenlétre, amely egykor itt volt földi mi voltában, gyógyította a betegeket, megtalálta azokat, akik elesettek, megszólította azokat, akikhez már régen nem szóltak. Sokszor mi magunk is így éljük az életünket, és ez a sóvárgás ott lehet bennünk is. Mégis köszönjük neked, hogy a te igéd, és azon keresztül Krisztus szava ugyanúgy szól ma is, hiszen az első mennybe menetel ünnep után ott volt a pünkösdnapja, a lélek kiáradása, és mi ebből a lélekből merítünk minden alkalommal, amikor a te szent igédből tanulunk. Kérjük, hogy most is erősíts így bennünket, bátorítsd a lelkünket, add, hogy megértsük mindazt, amit elhoztál, és amit itt hagytál nekünk, és megértsük azt a titokzatos munkát is, vagy legalábbis el tudjuk fogadni, amelyet érettünk végzel az Atya jobbján ülve. Kérünk, hogy légy itt Isten tiszteletünkön, áld és szenteld meg most is a te igédet. Amen. Az ige hirdetésére készüljünk, a 228. dicséretünket énekeljünk, és mivel sokkal egyszerűbb úgy megtalálni a negyedik vers dallamát is, hogy az első verssel elkezdjük, úgyhogy azt szeretném kérni, hogy most nem az énektáblán kiírt rendben, hanem a 228. dicséretünknek énekeljük el az első versét, és utána ugorjunk a negyedik versre, így könnyebb lesz megtalálni a dallamot. Az első vers tehát így kezdődik, Jehova csak néked éneklek. Én Isten igét az Efézusbeli gyülekezethez írt levélből olvasom, Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írt levelének az első részéből, a 19-től 23-ig terjedő verseket. Milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön, mint hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben. Feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Az ő lábai alá vettetett minden, és ő tette mindenek felett való fővé az egyházban, amely az ő teste és annak teljessége, aki teljessé tesz mindent mindenekben. A bibliaolvasó vezérfonalunk ünnepi ige szakasznak jelölte meg ebben az esztendőben, ugyanúgy, mint a tavalyi esztendőben ugyanezt az ige szakaszt. Ez nekem is akkor tűnt fel, mikor visszalapoztam az elmúlt esztendőt, és akkor láttam, hogy ugyanez az ige került ide közénk akkor is. Akkor ennek az igének az első feléről néhány gondolatot mondtam el, Most át úgy láttam, hogy inkább a második részéről kellene néhány szót mondani. Az egésznek talán összefoglaló gondolata az, hogy feljebb mindennél. Valami olyasmi történik meg Krisztus feltámadásában, amely, mint egy korona helyezkedik rá arra az életműre, amit Jézus földi pályáján megfut, beleértve ebbe a meggyaláztatást is, a halált, a szenvedést és a feltámadásnak a csodáját is. Mégis, mikor a tanítványok ehhez a pillanathoz közel kerülnek, akkor azért van bennük keserűség is. Noha az apostolok cselekedetei azt mondja, hogy nagy örömmel mentek már haza a tanítványok arról a helyről, ahol Jézustól elbúcsúztak, és ő a szemük láttára felemelkedett, az odafele vezető út az akkor sem lehetett könnyű. Mindig megszokták azt, hogy Jézus jelenlétében biztosítva van az egész életük, biztosítva van a következő nap, annak a tennivalója, az ahhoz rendelt erő, biztosítva vannak a jó célok is, mert ott van a Mester. Természetes dolog, hogy valahol mi is így érzékeljük az életünkben azt, amikor búcsút kell venni egymástól. Itt nem kifejezetten és nem csupán csak arra gondolok, amikor végső búcsút veszünk, hanem amikor valaki meglátogat, és utána elköszönünk tőle, akkor úgy érezzük, hogy most akkor megint ott maradtunk egyedül. Hogy addig, amíg vele voltunk, amíg átbeszéltünk dolgokat, addig ezt közösen tehettük meg. És már ez is nagy segítség. Lehet, hogy nem tapasztaljuk azt a nagy erőt, mint egykor a tanítványok Jézus mellett, de valakivel meg lehetett osztani azokat az élethelyzeteket, és ez számunkra is fontos. És amikor veszi a kabátját, és elindul, és becsukódik maga mögött az ajtó, akkor bennünk is van egyfajta ilyen rossz érzés, hogy most akkor elvitt valamit magával. Talán a tanítványokban is ez volt, hogy mit viszel Jézus magával? Mi az, amit adott, ami a miénk volt, és aztán utána, ha ő már nincs itt, akkor az már nem is lesz a miénk. Pedig Jézus erről próbálja meggyőzni a tanítványait, és a búcsú beszédeiben, János evangéliumában olyan sokszor előjön, hogy ne féljetek attól, hogy én elmegyek. Ha én elmegyek, elküldöm nektek azt, aki vigasztalótok lesz, aki pártfogó lesz, aki erőt adó lesz az életetekben. Mégis, amikor a tanítványok megérkeznek erre a helyre, akkor Jézusnak kell lelket önteni beléjük. Ad nekik feladatot, mert valahol itt kezdődik a dolog. Az életünkben nem úgy jönnek a megerősítő, bátorító hírek, hogy ne félj, meg tudod csinálni. Először meg kéne mondani, hogy mit tudok megcsinálni, mi a feladatom, mi az, ahova elküldesz engem, és Jézus elmondja, menjetek el, és tegyetek ti is tanítványokká másokat. Már is felemelik a tanítványok a fejüket, hogy tehát akkor nekik is van mit tenni, nekik is van küldetésük, rájuk lehet ezt bízni. És ezután mondja Jézus, hogy és ne féljetek attól se, hogy kevés az erőtök hozzá, vagy a bölcsességetek, megadom hozzá a bölcsességet, és megadom az erőt. És ezek után emeltetik fel Jézus feljebb mindeneknél. És három gondolatot hoz itt Pál apostol, ezt a három gondolatot én először egybeolvastam, és úgy értettem, mint ami csak színezi az egyik kifejezést a másikkal. Aztán rájöttem, hogy nem, itt egyre több dologról van szó. Először azt mondja, hogy feljebb emeltetik minden méltóságnál és hatalomnál. A méltóság, a hatalom, a tekintély az mindig valami olyasmi rendszer az ember életében, amely meghatározza az ő létét, követel tőle, valamiféle kérdéseket vet fel, ugyanakkor meghatározza az embernek valamihez való viszonyulását is, ott teljesíteni kell. És amikor Jézus megérkezett ebbe a világba, akkor olyan emberek világába jött, akik tele voltak feszültséggel azért, mert mindenhol szorították őket. Abba a közösségbe, ahol Jézus megszületett, a zsidó népközösségébe, már régóta várták a szabadítót. Azt, aki a méltóságokat és a hatalmasságokat le tudja végre győzni az életükbe. Mert nekik mindenhol meg kellett felelni, mindenhol megpróbáltak egy bőrt lehúzni róluk. És megjelenik Jézus, és amikor Jézus megjelenik, akkor úgy tűnik, hogy ő is valami hatalmas erőnek engedelmeskedve teszi a dolgát, és kíváncsian figyeli mindenki. Jézus miért nem engedelmeskedik a császárnak? Jézus miért nem engedelmeskedik az elvárásoknak, az emberek által támasztott elvárásnak, vagy a vallási előírásoknak? Mi az, ami őt mozgatja? Mi az a hatalom? Jézus egyszerűen csak ilyen kifejezésekkel él, hogy kell. Az ember fiának most kell ezt tenni, vagy azt tenni, titokba maradni, vagy előlépni. Az ember fiának most kell szenvednie. És nem értik, hogy mi az a kell, mi az a szükséges, mi az, ami erre kényszeríti őt. És aztán Jézus a tanításában olyan szépen sugallja nekik. Tudjátok, én az Atya akaratát teszem. Na az az én táplálékom. Na az a hatalom, aminek én engedelmeskedek. A többi megvár, a többi ráér. Ha neki engedelmeskedek, a többit is meg fogom győzni. És nézik a tanítványok, és mindazok, akik belelátnak Jézusnak a hatalmas nagy küzdelmében ebben a földi világban, ezt látják, hogy az Isten megpróbálja az erőket, hatalmasságokat legyőzni. Nemrég olvastuk a Jelenések könyvét, ahol a királyok királya előtt borul le mindenki. A király előtt, aki a legnagyobb király, minden király számot fog adni. Minden közember számot fog adni. Minden hatalmasság számot fog adni. És Jézus ezt a hatalmat, ezt a méltóságot azáltal szerezte meg, hogy az Atya akaratát teljesítette. Van egy nagyon szép bensőséges történet, ami látszólag nem kapcsolódik ide, én mégis összefüggést látok. Ez pedig az, amikor Jézus meglátogat egy családot. Máriát, Mártát és Lázárt. Kedves család számukra, és Jézust hatalmas vendéglátásban akarja fogadni az egyik nőtestvér, sűrög, forog, és próbál mindennek megfelelni, ami úgy érzi, hogy szíve diktálta kötelessége. És egyszer csak csendesen megszólal Jézus, és azt mondja, hogy Mária, te nagyon jó asszony vagy. Sok mindenre igyekszel, de ugye tudod, hogy csak egy olyan nagyon fontos dolog van, ami alá rendelheted az egész életedet. Ezt ki kell választani. Mi az? Melyik az a hatalom, és melyik az az erő? És annak mikor jönnek el az idejei, pillanatai, órái, feladatai és tennivalói? És akkor majd megérted az életet. Mária, aki leült a lábamhoz, most a jobb részt választotta. Ő megismerte ezt a hatalmat, és rájött arra, hogyha ezt a hatalmat a saját életébe bevonja, akkor hatalma lesz arra, hogy a többin uralkodjon, hogy a többit jól megszervezze magának, hogy az életének többi területén is tudjon győzedelmeskedni. A mai világunkban amúgy is egy hatalmas nagy teher az emberen az, hogy mindenki a saját elvárását oda teszi a vállunkra. Meg lehet ennek felelni? Nem lehet. De jön valahol Isten és a maga akarata, és mi még mindig nem akartuk elhinni, hogyha az Isten akaratának tudnánk engedni, akkor minden olyan feszültség, ami lehet, hogy ebből fakad az elején, de valahol feloldódna az életünkben, mert akkor tudom, hogy emelt fővel állhatok oda az Isten elé. Hogy amikor engem is felemeltetnek, akkor csak egyetlen egy dologról kell nekem számot adnom, hogy azt, amit az Isten kért, azt megtettem-e. Nem arról fogok számot adni, hogy amit a szomszéd kért, azt megtettem-e. Nem arról fogok számot adni, hogy amit úgy gondoltam, hogy meg kell tennem, azt megtettem-e. Ezek nagyon sokszor összekapcsolódnak az Isten akaratával, de nem mindig így van. Minden méltóságnál és minden hatalomnál feljebb emeltetik Jézus. És ezzel az ő felemeltetésével valahol, mint egy ránk hagyományozza ennek az egész élet engedelmességnek az útját, és azt mondja, hogy az Istenhez vezető út, az ezen a hatalmon keresztül vezető út, ahol én megtanulok az Istennek engedelmeskedni, és rájövök arra, hogy mi az, amit az Isten tart szükségesnek és kellőnek, és mi az, amit csak én gondoltam annak. Sokszor nem értjük az életünk helyzeteit, ez sokszor előjön kérdésként. De ha úgy kell, hogy ez meglegyen, akkor az Isten mondta rá, hogy kell, hogy legyen. Ha az Isten azt mondta, hogy ez szükséges, akkor ezért van az életemben, mert ez szükséges. Hogy hogyan alakul ez az Isten terve szerint, azt most nem értjük. Mint akkor sem értették a tanítványok, amikor ezek történtek. De amikor az a pecsét rákerült, hogy látták felemelkedni azt, aki megtette ezeket a dolgokat, akkor úgy érezték, hogy nekik is ez a feladatuk, és nekik is ez az egy útjuk marad. Aztán a következő két szóban tovább megy Pál apostol, és azt mondja, hogy feljebb emeltetik minden erőnél és uralomnál. Erő és uralom. Az uralom itt valami olyasmit jelent, hogy valakinek van képessége birtokolni valamit. Valami hatalmában áll. Jézusnak mindig csodálatos volt az ereje, az erejének a megnyilvánulása. Ezen csodálkoztak el mindig a tanítványok. Sőt, azok, akik csak távolról látták, azok is mindig azt mondták, hogy ebben az emberben van valami. Nem tudjuk, hogy mi az, de valami erő rejtezik benne. Van olyan, aki azt mondja, hogy elég megérinteni őt, és meg fogok gyógyulni. Erre az erőre nagyon nagy szüksége van az embernek. És Jézusban, amikor felemeltetik, ez is megpecsételődik a tanítványokban, hogy hát ez nem az én erőmből fog menni. Én ezt nem fogom tudni csinálni. Hogy fogok én feljutni az Istenhez? Eddig az ember azzal szembesült, még Krisztus meg nem érkezett, hogy valahogy leéli ezt a földi életet, megpróbálja a lehető legjobbat kihozni önmagából, és csak reménykedhet abban, hogy az Isten valami kedvező elbírálás után valahogy majd csak magához veszi. De hogy honnan lesz ehhez az erő, és ez hogy fog megvalósulni, azt senki nem tudja. Krisztus feltámadásában már egy csodát átéltek az apostolok, és ez valami hasonló ahhoz, amikor látják a mennybe indulni a mestert, és azt mondják, hogy ott fönn van valami erő, ami vonza az embert. És az egész életünket ebben az erőtérben tudjuk csak elképzelni. A tanítványok sokszor csodálkoztak azon, amikor Jézus nem használta az erejét. Csak létezett abban az erőtérben, ami az Isten hatalma alatt van. És várta, hogy az majd elmozdítja. Ezek közé tartozik az, amikor maga Jézus is imádkozik, és azt mondja, hogy Atyám, a te akaratod, az fontos nekem, az legyen meg. És ott hagyja magát függeni a maga gondolataival, kérdéseivel, harcaival, hogy majd az az erőtér rendezi benne azokat az erőket, amiket összpontosítani kell, hogy ő tovább tudjon menni. A tanítványoknak, ami feltűnt ebben az erőben, az az, hogy ez az erő szeretetbe van öltöztetve. És valahol ez hiányzott abban a világban, ahol ők éltek, ahol ők akarták megtapasztalni az Istennek azt a közelségét, amiről hírből azt hallották, hogy a szeretet Istene, de valahol nem tudták megfogni, mert mindenhol vallásos cselekedetek voltak, elvárások és törvények, és az embernek sose tudott dobbanni a lelke arra, hogy nekem van egy Istenem. És erre megjelenik valaki egy olyan erővel, ami ebbe a szeretetbe van úgy felöltöztetve, hogy közel jön hozzám, és amikor megérint, nem villámcsapásként elpusztít, hanem meg tud simogatni, hanem be tud kötözni, meg tud gyógyítani. És a tanítványok, amikor feladatot kapnak Jézustól, ott azon a helyen, akkor Jézus nem azt mondja, hogy menjetek el és ítéljétek meg ezt a világot, hanem azt mondja, hogy menjetek el és tegyétek tanítvánnyá. És arra is példát adtam, hogy hogyan. Nem úgy, hogy oda mentek, és elmondjátok nekik azt, hogy mit csináltok rosszul, mi a helytelen út, és ti ezen jártok, és ezen el fogtok kárhozni, hanem hogy menjetek el, és szedjétek össze a csonkabunkákat, a szerencsétleneket, azokat, akiknek szüksége van az Istennek a szeretetbe öltöztetett erejére. És aztán ez az erő tényleg csodákra képes. Egy test születik meg belőle. Pál apostol itt a végén azt mondja, hogy egy fő lett ennek a testnek, egy feje, ez maga Krisztus. De közben a tagok is egybeépültek. Valami csodálatos jelenet és pünkösdre készülünk, az, amit az Ószövetségben olvasunk Ezékiel prófétánál, ahol a próféta látomásába látja a völgyet és a hegyet teleszórva csontokkal, és egyszer csak azt mondja az Isten, hogy jöjjön elő a lélek, és illessze, és rakja össze őket. Na ez az az erő, ami összeszedi az embert, ami nem arról szól, hogy hogy nyomlak széllyel, nem arról szól, hogy hogy választok el valamit benned, vagy egyik embert a másiktól, mert ezeket az erőket viszont jól ismerjük. Ezek munkálkodnak a világban. Ezeket küld ide a kísértő. Azt mondja Pál apostol, hogy mindennél feljebb emelte, minden méltóságnál, minden hatalmasságnál, minden erőnél és minden uralomnál, és végül kimondja, és minden névnél is, amit segítségül lehet hívni, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Modern technika megoldotta nekünk azt, hogy és lehet, hogy ez lesz a veszte is az embernek, mert egyre kevesebbet használja majd a gondolkodását és az eszét, hogy a telefonjainkba be tudjuk programozni azoknak a telefonszámát, akiket, hogyha baj van, gyorsan el akarunk érni, üzenni akarunk, egy gomnyomással fel lehet hívni. Megnyomom az egyest, és hívja a férjemet, feleségemet, gyermekemet, és akkor baj van. Már olyan vészjelzők is vannak, ami a beteg embernek ott van az ágya mellett, régen egy csengő volt, de most már ő is meg tudja nyomni a mobiltelefonján, és már ott csörög, hogy a másik oldalról jöhessen a segítség. Ott vannak elmentve ezek a nevek, akikben mi reménykedünk. Akikben kell is reménykednünk, mert az Isten azt gondolta, hogy mi a magunk erőtlen erejével álljunk oda egymás mellé. De hogy miért vannak benne a nevek oda beleprogramozva a telefonunkba? Mert már tudom, hogy én sok mindenhez kevés vagyok, mert elesem és nem fogok tudni fölállni. Mert a betegségem olyan, meg a gyengeségem egyáltalán olyan, hogy kell a segítség. Az én nevem már nem elég. Pedig milyen büszke az ember sokszor a nevére. Főleg, hogyha olyan nevet örököl, amit úgy jó hordozni. Vagy amikor a neve mellé szerez egy kis kiegészítőt, hogy én doktor valaki vagyok. Hát valamit elértem. Van bennem valami tudás. Valamire vittem az életbe. Ne szégyeljük, használjuk. Jó az. Valamit jelöl. Csak nem azt, amiben bele tudom kapaszkodni, és amihez hozzá tudom kötni az örök életemet. Mert azt nem jelöli. A régi címeket is luxus most elővenni, vagy egy kicsit fel lehet vágni vele. Grófok voltak az őseim, hát grófnak neveztettem magam én is. De nem számít. Ugyanolyan ember vagyok. Semmivel sem leszek több attól, vagy éppen nem lesz többre lehetőségem, vagy képességem. Olyan szomorúan mondta valaki egyszer, hogy hát tetszik tudni, oda megyek majd én is, ahol minden ember már egyenlő lesz. És tudtam jól, hogy mire gondol, hogy ez a temető. Minden ember teljesen egyenlő lesz. Ott a nevek is megkopnak a fejfákon, néha kimegyünk, áthúzzuk egy kicsi arannyal, hogy azért még az utókor emlékezzen rá, hogy itt fekszik valaki. Nem baj az, hogy van nevünk. Az Isten néven szólít minket. Az egyik legcsodálatosabb dolog a Bibliában, amikor azt mondja, hogy megváltottalak, neveden szólítottalak, tudom, hogy ki vagy, ismerlek, számon tartalak. De aztán az ember azt is nagyon jól tudja, hogy ez a név így, hogy Bíró Botond, sokat nem jelent egy idő után. Az a név, amit Krisztustól örökölni lehet, az érhetne többet, ha jobban megbecsülném. Az első keresztények büszkén vállalták, hogy őket gúnyolják, és azzal a szóval illetik, hogy keresztjének, mert ez egy gúnyszó volt. Azoknak a követői, vagy annak a bolondnak a követői, aki azt hitte, hogy megváltja az egész világot. De ők büszkén viselték. És ebben a büszkén hordozott névben számukra erő volt, olyan erő, amelynek a segítségével imádkoztak, gyógyítottak, jeleket tettek. Mi ebben a névben miért nem találjuk már meg az erőt? Azért, mert nem veszük komolyan, hogy az ő nevét minden névnél magasabbra emelte az Isten. Hogy tényleg nincsen más olyan, akit segítségül lehetne hívni, mert a név az mindig hozzákapcsolódik egy-egy megoldáshoz is. Amikor tudom, hogy kinek a nevére kell, hol és melyik helyen hivatkozni, akkor tudom, hogy megnyílik egy ajtó. Az Isten országának az ajtaja is így nyílik meg, nem az én nevemre. hanem a Jézus nevére. És a tanítványok ezért vették az ajkukra, nem formaságként, és az imádságaink végén nekünk is így jelenik, meg nem formaságként, hogyha mi valamiért is, valakinek az érdeméért is kérhetünk valamit, azt csak a Jézus nevében tehetjük. Pál apostol, amikor az efézusi gyülekezethez ír, nem tudom, hogy gondolt-e magára, arra az szép eseményre, amikor a tanítványoktól búcsúzott Jézus, de biztos eszébe jutott a felemeltetésnek ez a sok csodája, és nem csak azért, hogy visszaemlékezzen rá, hanem azért, mert ez őt is megerősítette. Minden olyan ünnep, amit kapunk az Isten kegyelméből, arról szól, hogy valahol a hétköznapokban adjon erőt azoknak a feladatoknak, küzdéseknek az elvégzéséhez, amelyekben megpróbáltatik az erőnk, ahol nem tudjuk eldönteni, hogy melyik hatalomnak engedjünk, és ahol azt gondoljuk, hogy jó neveket kell találni, és oda rendelni a magunk életét mögéjük, hogy akkor nekünk is szerencsésebb legyen a sorsunk. Itt van egy krisztusi élet. Szembe ment sok névvel, sok hatalommal, sok erővel, és ez volt a győztes. Ha mi is a győztes mellett szeretnénk lenni, akkor ezt a nevet kell hordozni, ezzel az erővel kell küzdeni, és ennek a hatalomnak kell szüntelenül engedelmeskedni. Csendesedjünk el, és ezért imádkozzunk. Kérjük Istentől, hogy adja ezt nekünk is ajándékul. Örökkévaló Istenünk, nem esik most nehezünkre felemelni a tekintetünket, és arra nézni, akinek minden a lábai alá vettetett. Hiszen az egész életünknek a kulcsa az ő kezében van. Megtartatás, próbatétel, kísértés egyaránt. Mert te tudod, hogy mire van szükségünk, mi az, ami kell, hogy meglegyen, és szeretnénk, hogyha te hatalmad elég erős lenne az életünkben ahhoz, hogy azáltal minden más hatalomnak meg tudjuk mutatni, hogy az életünket neked ajándékoztuk. Ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy nem tudunk engedelmeskedni, nem azt jelenti, hogy nem tudjuk szeretni azokat, akik a mieink, hogy nem tudjuk szeretni azokat, akik akár ellenünk véteztek. Nem azt jelenti, hogy felülemelkedünk ezáltal mi is az egész világon, és nem érdekel már, hogy mi történik benne, hanem egyszerűen azt jelenti, hogy van egy mesterünk, aki az Atya jobbján ül, és onnan igazgatja a lépteinket, és aki mutatja a szolgálatnak az útját, aki adja hozzá az erőt. Köszönjük Istenünk, hogy a mai napig így van ez. Néha azért mi is kicsit megfáradtan tekintünk az ég felé, kicsit több erőt várva, több erőt kérve, a gyógyulásnak teljességét jobban hiányolva. De köszönjük, hogy mindezekről is te fogsz dönteni. Az is nagyszerű dolog, hogy érezhetjük, hogy nem csak most, ebben a jelenben, nem csak a múltban, akik eddig megtapasztalták, hanem a jövendőben is mindig lesznek olyanok, akik rád figyelnek, akik a te ígédet fogják hirdetni, azt fogják hallgatni. Így épül fel az a csodálatos test, a te néped, amelynek egyetlen feje van, te magad. Az, hogy mindig dicsőségesen tudjunk felnézni a fejre. és az ő koronája legyen egykor a mi koronánk is. Most is azt kérjük, hogy erősíts bennünket gyengeségeinkben, vigasztalj bennünket megszomorodásainkban, erősíts abban, amiben reménytelenek vagyunk, és hordozd továbbra is életünket kegyelmességed szerint. Add, hogy az az erő, amellyel megismerhettünk téged, megtarthasson minket, és rajtunk keresztül munkálkodni is tudjon. A mi Urunk Jézusért kérünk, akinek a nevét így felemelted, áld és őrizd meg továbbra is életünket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozásra. Isten tiszteletünket az áldás vétel előtt úgy terveztem, hogy a 359. dicséretünkkel fejezzük be, és ezt próbáljuk is megtenni, noha annyi nehézsége van, hogy a dallamot nem ott fogjuk megtalálni. De ha sikerül és meg tudunk birkózni vele, akkor egy nagyon szép mennybe menetel ünnepi éneket fogunk énekelni. A 359. dicséretünket keressük tehát, és az első versét próbáljuk énekelni. Úr Jézus, aki felséggel és dicsőséggel mentél égbe. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Mindezek után az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket, gondolatainkat, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen.